Közkincskereső. A műemlékek, ásatások, múzeumok világa Kovács Olivérrel. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Szakmai partnere a műemléken.hu.
Folytatjuk a Péter Monostora feltárásán készült riportot. A kalauzunk továbbra is Rosta Szabolcs ásatásvezető régész, a Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója.
Akármennyire is elkeseredettem meg, akár szervezetten védekeztek itt a magyarok, azt azért tudjuk, hogy erre a környékre gyakorlatilag egy katasztrofális hatással volt a tatárjárás.
Ezt egyetlen nem túlzás kijelenteni. Egy nagyon-nagyon nehéz úton meg akarjuk határozni a tatárjárás pusztításának az országos mértékét, hiszen őrületes nagy különbségek vannak egy hegyvidék között, ahol nagy erdőségek vannak, vagy egy olyan síkvidék, mint ahol itt vagyunk ugye a Kiskunságban, vagy akár a Dunántúl, ahol valóban kevés ideig voltak, vagy a felvidék, ahol éppen csak átmentek bizonyos részeken. Tehát őrületes különbségek vannak, ezért én nem is próbálnék országos viszonylatokat mondani, de az, hogy a Kiskunságban maga az, hogy az 1246-ban a tatárjárás pusztítása után 4 évvel visszatelepülő kunok lényegében saját maguk adnak településnevet mindennek, és itt akár maga Bugac is, de a környékben Szang, Tázlár, Bodoglár és 31 néhány település a mai napig létező, vagy legalábbis újra telepített település ezen a néven él, kun néven, ez azt mutatja, hogy túlélő sem nagyon volt, aki elmondta volna, hogy hívták ezt a települést korábban.
Néhány héttel ezelőtt rendeztek egy nagyon érdekes többnapos konferenciát a tatárjárásról. Lényegesen többet tudunk most erről a témáról, mint mondjuk egy nemzedékkel ezelőtt tudtunk?
Nagyon nagyot tudtunk haladni, én azt gondolom. Kevés az a tudományos szakirány, főleg, hogyha bölcsésztudományokról beszélünk, bár amennyire mostanában a régészet, akár a kezdeti kiinduló pontjához képest is a természettudományokhoz közelebb volt, vagy a földtudományhoz, úgy most is lényegében a műszaki és technikai fejlődés miatt azt gondolom, hogy lassan már nehéz lesz bölcsészettudománynak hívni a régészetet, de kétségtelen, hogy talán a természettudományokhoz hasonló hatalmas előrelépések történnek bizonyos téren a régészetben, és ennek az egyik kiemelkedő oldala az pont a tatárjáráshoz kapcsolódik. 11 évvel ezelőtt volt egy nagy konferencia Kiskunfélegyházán, és akkor mutatkozott az be, hogy bizony az akkor már új technikai vívmányok és az új lehetőségek, mint akár az autópálya régészet kapcsán nagyon komoly előrelépések történtek, és akkor szedte össze először a szakma ezeket az eredményeket, és jött rá egyébként szerintem mindenki, aki ott részt vett ezen a konferencián, hogy hát nagyon komoly perspektíva van az Árpád-kor és különösen a tatárjáráskor kutatásában. Nem beszélve arról, hogy az egyre és egyre újabb előjövő lelőhelyek és információk, azok egy rendszerré kezdtek összeállni, és bizony teljesen más perspektíváját mutatják meg annak a tudásnak, mint amit eddig tudtunk a tatárjárásról. Mert legyünk őszinték, még az én generációm, de bármelyik generáció, aki azt gondolom hallgatja ezt a műsort, az valahol a tatárjárással kapcsolatban, ha egyáltalán tanulta vagy emlékszik rá, hát ugye volt, a magyarok megfutottak, Muhinál vereséget szenvedett a király, aztán elmenekült, nem sikerült elkapni, és a mongolok pedig ugye kimennek a kánválasztás miatt. Tehát nagyjából ennyibe így le is tudjuk a tatárjárást, pedig higgyék el nekem, ez egy sokkal érdekesebb és sokkal messzebb mutató a magyarság történelmére vonatkozó információkat is rejt magában. Ma már tudjuk, hogy azok a források, amelyeket nagyon sokáig túlzónak véltek, azt mondták, hogy hát messzire jött ember azt ír, amit akar, bár Rogériusz nem volt messzire jött ember.
15 benne voltak sűrűjében.
Valóban is Palátói Tamás, és ugye a másik nagyon fontos forrás közlő, ugye Split érseke, ő is lényegében azonnal szembesült első kézből a menekültek révén, és hát nem szabad elfeledni, hogy azért a különböző követek, akik ugye lényegében kémek voltak, akár az egykori pápai követek, akik leírnak dolgokat, ezek azért hiteles dolgokat kell, hogy leírjanak. Tehát nem csak ilyen légből kapott információkat, az, hogy évszázadon keresztül, évtizedeken keresztül nem ismerte fel akár a régészet azokat a jelenségeket, vagy nem szembesült azzal, az nem azt jelenti, hogy ezeknek nem volt igazuk. És bizony, akár az elmúlt 10-15 évben olyan jelenségek kerültek elő, amelyek mind-mind megerősítik azt, hogy ez a tatárjárás időszaka, ez jelentősen hangsúlyosabb szerepet kellene, hogy kapjon a magyar történelemírásban, a magyar történelemtudásban, hiszen egy olyan időszakot mutat be, amely a mai agyunk számára talán felfoghatatlan, amikor a magyar nagyhatalom, a magyar ténylegesen létező magyar királyság, mint nagyhatalom, az utolsó szereplőig, nőig, gyerekig, férfiig egy olyan módon állt hozzá a védekezéshez, amelyet teljesen félre ismertünk eddig. Tehát itt nem megfutottak, de ehhez persze kellettek a technikai vívmányok, a technikai lehetőségek, amelynek révén ma már tudjuk, hogy egy kiterjedt több száz darabos erődítés rendszer szükségerődök jönnek létre az Alföldön. Tehát nem elmenekül innen a lakosság, és aki meg nem tud elmenekülni, az felkoncolják, hanem lényegében megyében utolsó emberig tartó ellenállás történik szinte minden falunál, vagy a falvakat összevonják. Egymástól 2-5 kilométerre vannak ezek a szükségerődítések.
Ezt az erődítésrendszert ezt valamilyen központi utasításra hozták létre? Vagy pedig mindenki igyekezett megerődíteni a saját környezetét, illetve a saját környezetében azt a helyet, ahol védekezni lehet?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mivel ugye 4-5 évvel ezelőtt nem is beszélhettünk még erődítésről sem, egyáltalán a Csengelét ismertük, Csengelei Kun vezér sír környékén létező erődről is tudtunk, de pont a drónfotózás, a geofizikai lehetőségek, a régi archív fotóknak a georeferálása révén a visszaellenőrzés mutatta azt meg, hogy hát itt több száz ilyesmi van, kezdjünk el jobban belemenni. És belementünk, és azóta előkerült Tázláron a körárok rendszer, Szankon, ahol a tatárjárása a brutális mélységeit mutatja meg, ahol tényleg temetetlen halottak tömkelege, katonák, nők, gyerekek fekszenek az árkokba, és mutatják ugye a védelemnek hát nyilván a sikertelenségét ezekben az esetekben. De annyira friss az információ, hogy a szakemberek is lényegében most ezen a konferencián szembesültek úgy Isten igazából, hiszen a helyszínre is kivittük őket, Szankra és Tázlára is, ami egyébként látogatható mind a két helyszín, hogy is nézett ki egy ilyen erődítés, egy ilyen szükségerőd. Tehát annyira friss még, hogy bizony itt fogalmunk nincsen arról, hogy ez most egy központi utasításra történt, akkor annak kellene lenni egyébként forrásának, valamilyen forrásnak, vagy eddigi forrásokat kéne újraértelmezni, és akkor rájönnénk, hogy tényleg van valamilyen új utasítás. De én erre szeretnék hangsúlyt fektetni, hogy mennyire más volt az akkori gondolkodásmód és a viszonya az erőszakhoz, a viszonya fennálló rendhez, hogy azt gondolom legalábbis, hogy többségében úgy vélik az emberek, hogy itt egyszerű paraszt emberek vannak, tömegével földművesek, akik ugye aztán futnak, kapálva, kaszálva, harcolnak. De véleményünk szerint ma már azt mondhatjuk, hogy itt sokkal militárisabb a társadalom. Egész egyszerűen otthon vannak a fegyverek, vannak olyan ma is létező fejlett nagy államok, ahol ez egy napi rutin, hogy otthon vannak a fegyverek, ugye Magyarország nem ilyen, de máshol egyébként igen, és egész egyszerűen tele van tízezrével vannak katonaviselt emberek egyébként egy adott pillanatban, még hogyha azok kvázi mai szóval éve nyugdíjasok, vagy veteránok is lennének, de egész egyszerűen nem jelentett olyan nagy problémát az, hogy katonaviselt emberek valamilyen minimális, legalább minimális hadászati ismerettel, akár egy faluba is legyenek. Lehet, hogy kisebb területeken vannak egyeztetések, sőt, ez valószínű is egyébként, tehát ilyen, amikor tudjuk, hogy Peregnél 10 falu népét hozzák össze és gyűlnek össze, tehát ott egy egyeztetés szükséges, de például itt Szank környékén, itt 2 kilométerre van egymástól két ilyen erődítés, tehát látszik, hogy még a kicsi közösségek is, még azon belül is vannak olyan emberek, olyanok, akik képesek arra, hogy megszervezzék a védelmet. És bizony, most, hogy nézzük ezeket az erődítéseket, egyre valószínűbb az, hogy ezeknél az erődítéseknél vannak egyedi jellegzetességek, tehát az adott topográfiai viszonyokhoz alkalmazkodtak, tehát ehhez tényleg kell ott egy felkészült rétegnek lenni, aki ezt irányítja és vezeti.
Hamarosan folytatjuk a Péter Monostora feltárásán készült riportot.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, régészet, múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu.